Sziasztok! Ez itt az Anyapara Podcast csatornája, a Hallgass Ránk. Köszöntelek benneteket. Én Szügy Szilvi vagyok, és itt van velem Salát Luca.
Sziasztok!
A mai alkalommal a büntetésről fogunk beszélgetni, amiről azt gondoljuk, hogy elég univerzális fogalom ahhoz, hogy mindenképpen egy adást szenteljünk ennek.
Tök nehéz téma, bocs, hogy közbevágtam. Hogy itt gyakorlatilag már hetek óta készülünk erre, nem? És olyan nehéz ebben a témában bármi okosságot mondani.
Igen. Azért is gondoltuk, hogy mindenképpen beszélünk róla, mert mind az oldalon, mind e-mailekben, mind a fórumokban, illetve most van ez az Anyapara Beszélgetések zárt csoport, ott is szóba kerül a büntetés, hogy amikor valamit tesz a kamasz, akkor valami rosszat tesz, vagy elítélendőt tesz, vagy a mi értékrendünk szerint nem helyesen cselekszik, és ebben most nagyon sok minden belefér, akkor büntetni kell, vagy nem kell büntetni. És azt kérdezem tőled először is, Luca, hogy bár nem témája az oldalnak a kisgyerekkor, De ha a büntetésről beszélünk, akkor innen kell indulni, annak ellenére, hogyha volt eddig egy jól bevált taktikánk, most nem akarom a szádba adni a szót, azon is lehet változtatni kamaszkorba, de hogy milyen helyzet a kisgyerekkorral, tehát honnan indul ez az egész büntetősdi?
Hát már ugye egészen korán elkezdjük a gyerekeket szocializálni erre a világra, meg a mi szabályainkra. Én úgy gondolom, hogy ennek a büntetésnek a klasszikus időszak, amikor elkezdődik, az oviskor, és akkor ugye az a célunk, hogy eljussunk oda, hogy a kisgyerek ne csak akkor viselkedjen jól, meg a mi elvárásainknak megfelelően, amikor jelen vagyunk, illetve a büntető személy jelen van, hanem akkor is, amikor nem vagyunk jelen. Tehát, hogy gyakorlatilag a megfelelő cselekvések azok így belsővé váljanak. Tehát, hogy ne kelljen már az, hogy jelen legyen a személy. Mm-hmm. Tehát, hogy kb. Innen indulunk, aztán utána ezt lehet cifrázni, meg szerintem vannak később mélypontok, meg jobb időszakok, meg jobb módszerek, rosszabb módszerek, de szerintem abban egyet értünk, hogy mondjuk egy ilyen 10-12 éves korig azért ki lehet alakítani egy elég jól működő szabályrendszert, ahol megtanulhatja a gyerek, hogy minek mi a következménye, és mit miért kell, illetve nem szabad tenni. És ez... És akkor szerintem nagyon sokszor, mondjuk 10-12 éves korban, mármint hogy amikor a gyerekünk annyi idős, akkor így hátradőlünk, hogy na, akkor most ezt így kipipáltuk, ezt a feladatot, csináltunk egy olyan lényt, aki társadalmilag emészthető és elfogadható, és akkor jön a kamaszkor, amikor meg tök eszköztelenné válunk. Nekem erről a büntetésről kamaszkorban mindig az eszköztelenség és a frusztráció jut eszembe, mármint hogy nem a gyerek frusztrált, hanem mi szülők, hogy így elveszítjük azokat az eszközöket, módszereket, lehetőségeket, amik úgy tűntek, hogy mondjuk egy évtizeden keresztül egészen jól működtek. Uh-huh. És hát nagyon sokszor ezzel keresnek meg a szülők, hogy de hát a gyerek nem tanul, szembeszáll, szemtelen, visszapofázik, rondán beszél velem, nem ér haza időben. Mi szokott még lenni az ilyen klasszikus egyesthoz,
az iskolában rosszul viselkedik.
Igen. Intőt kap.
Nem pakol el, nem takarít. Uh-huh. Szemtelen. Igen. És amikor megkérdezzük, hogy ezt miért csináltad, akkor azt mondja, hogy nem tudom, csak. Ugye? És akkor itt
meg
ez az eszköz...
semmi között hozzá. Ha egyáltalán válaszol, és nem ránk csapja az ajtót, és akkor ilyenkor jön a kérdés, na hát mit tehetek szülőként? Hogy most tiltsam el a számítógépről? Ugye ez a legklasszikusabb módszer. Uh-huh. Ne engedjem el bulizni. Tehát, uh-huh. És erre olyan nehéz mármint, hogy egyszerű válaszolni, mert hogy a válaszom mindig az, hogy nem, Isten ments, mert hogy ezek nem használnak. De amikor kérdezik, hogy jó, akkor most mi legyen, akkor azért nagyon sokszor ilyen kerek szemekkel nézek. Nyilván ez a problémától is függ. Nyilván a szülővel próbálom vagy felmérni, hogy tényleg akkora nagy az a gaztett, amit a kamasz elkövetett. Miért olyan fontos ez a szülőnek, hogy mondjuk rend legyen a szobába, vagy ne legyen kettes fizikából.
Igen.
És hogy először is azt mérem fel a szülőkkel, hogy tényleg olyan fontos dologról van szó. És hogyha tényleg fontos dologról van szó, akkor lehet elkezdeni agyalni azon, hogy és akkor ezt így hogy tudjuk a kamaszban tudatosítani, hogy hát ez így rohadtul nem oké.
Aha. Ami nekem feltűnt, vagy amit én hallok, vagy amit beszélgetek emberekkel, az, hogyha egy kamasz valami hibát vét, és most kicsit ilyen rébuszokba beszélünk, mert tényleg rengetegféle dolog lehet, és mindenkinek az értékrendje, a vérmérséklete, a szokásai befolyásolják, hogy mit tart olyan dolognak, amit büntetni kell, akkor ugye gyakorlatilag lebasszuk a gyereket, bocsánat, vagy leszúrjuk, vagy azt mondjuk, hogy már megint rosszul viselkedtél, hogy már megint hülye vagy, ne adj Isten, ilyen is kicsúszik a szánkon, és gyakorlatilag a személyt hibáztatjuk úgy önmagában, tehát úgy Petikét hibáztatjuk, vagy Józsikát, és hogy nekem nagyon tetszik az a szemléletmód, amit restauratív szemléletnek hívnak, amikor nem a személyt hibáztatjuk, hanem a tetteivel, a cselekedeteivel szembesítjük úgy, hogy megértse azt, hogy kinek rossz ez a dolog, amit ő tett, és hogy miért nem jó annak a másiknak, mert ilyenkor a személy gyakorlatilag nem a lebénulás, és nem a szégyenérzet az, ami a hatalmába keríti, hanem az esetek nagy többségében kénytelen valamit mondani erre, és kénytelen közösen gondolkodni a szülővel, vagy egy tanárral, hogy mi is történt. És akkor azt mondják erre, hogy visszaadja a problémát a tulajdonosának. Tehát nem azt csinálja, hogy elvágólagosan leszúrja, és megbünteti, és onnantól kezdve gyakorlatilag lebénul az, aki ezt tette, és egy pillanatig nem gondolkodik azon, hogy ez most tulajdonképpen mit okoz a másiknak, hanem tovább gondolja ezt az egészet, és hogy azt mondja ez a szemlélet, amiről kíváncsi vagyok, hogy neked van-e ebbe tapasztalatod, vagy mit gondolsz erről, vagy kivitelezhető-e, hogy azt kell tisztázni, hogy az, ami történt, az az én történésemben hogyan jelent meg, és milyen hatással van rám, és másokra. Tehát, és akár ezt egy felfokozott állapotba is el lehet kezdeni a büntetés helyett ezen közösen gondolkodni, vagy kitűzni egy rövid határidőn belül egy időpontot, ahol ezt megbeszéljük, és hogy nem az azonnali védekezés a cél, hanem valami hosszú távú dolog, ami, hogyha sokat gyakoroljuk, valószínűleg beépül a gyerekbe.
Én ezzel elméletileg teljesen egyetértek, és azt mondom, hogy csak ezzel a módszerrel lehet közeledni egy kamaszhoz. Szerintem itt ez nem csak a büntetés probléma köre, hanem mondjuk szerintem ez a szemlélet arra is megtanít, hogyha van egy bármilyen konfliktus, vagy közös probléma, akkor nem az egymásra mutogatás megy, meg nem a védekezés megy, hanem a másik szempontjainak a megértése, illetve a közös eszközöknek, a módszereknek a megtalálása ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, vagy orvosoljon.
Uh-huh. Igen. Nem mellesleg az is nagyon fontos ebbe a dologba, hogy mindig azt keressük, sőt verbalizáljuk is, hogy hol van a gyereknek a felelőssége, hol van ennek a kamasznak a felelőssége, miért nincs felelősségtudata, és tulajdonképpen ezzel a módszerrel a felelősség vállalását is meg lehet tanulni, illetve, hogy mert hogyha nincs felelősség, hogy az elhib... Na, mert ha nincs felelősségtudat, akkor elhibázott a felelősségre vonásjavító hatása. Tehát, igen?
Én ezzel egyet értek, két dolog jutott most eszembe, illetve több dolog jutott eszembe, de az egyik az, hogy a, egyrészt van a kamasznak felelősségtudata, tehát nem egy zombiról beszélünk, akit most kezdünk el szocializálni. Másrészt szerintem tök fontos, hogy a kamaszkor egyik legfontosabb feladata a felelősségtudatnak a megszilárdítása, illetve ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos szakasz az erkölcsi fejlődés szempontjából. Tehát amikor a kamasz kóstolgat minket, meg a határait feszegeti, akkor ugyanúgy, ahogy ez egyébként óvodáskorban is így van, ezeknek nagyon sokszor nem az a célja, vagy általában nem az a célja, hogy akkor minket cseszegessen, vagy tényleg letolja az egészet, bár ez is lehet, meg lehet, hogy ez pont fontosabb dolga van annál, hogy rendes rakjad a szobánkba, de hogy nem csak ezért szegi meg a szabályokat, hanem azért, mert pont, hogy kíváncsi, hogy meddig mehet el, hogy mi fér bele, hogy mi oké, mi nem oké. És ezért is nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben mi ezt ne ilyen aláfelé rendeltségi viszonyban elmagyarázzuk nekik, hanem elmondjuk azt, hogy én nekem személy szerint ez miért nem oké, miért nincs rendben, mit okozhat a másiknak. Nyilván ez most egy kicsit ilyen didaktikus, meg hülyén hangzik, mert azért ez annyira nem életszagú, tehát én azért nehezen tudom elképzelni, hogy bármelyik kamasz gyerekemmel leülök, és akkor így szépen megbeszélem ezeket a dolgokat, mert a második mondat után kimegy, berakja a fülhallgatóját, de én úgy gondolom, hogy csak így egy-egy mondattal, vagy röviden, tömören ezt így világosan a tudomására tudom hozni, akkor az már úgy beléépül, vagy legalábbis elvetem a magját annak, hogy ezt így tovább gondolja, akár magában, akár a többiekkel. Én azért nagyon-nagyon sokszor azt látom, hogy ezeket a normaszegéseket a kortárs csoportjukkal átbeszélik, és ott például sokkal szigorúbb szabályrendszerek vannak, mondjuk egy kortárs csoporton belül, mint a kamasz és a felnőtt között.
Igen, de hát ugye ennek is megvan az oka, mert hogy a felnőttel bepróbálkozik a szüleivel, hogy meddig mehet el, a barátaival nehezebben, mert ott feltétleg azonnali visszacsatolást kap, és akár az is lehet, hogy kizárják a csapatból, vagy kiközösíti.
Hát nagyobb nagyobb a kockázat.
Igen. Ilyen nagyon praktikus szeretnék lenni, és emiatt azt gondolom, hogy szerintem úgy lehet a legjobban megérteni ezt az úgynevezett resztoratív szemléletmódot, hogy általában, amikor a kamasz valami rosszat tesz, akkor ugye azt kérdezzük, hogy mit csináltál, és hogy miért tetted ezt. Ugye ez ilyen nagyon standard dolog, hogy mit csinálsz, és hogy miért csinálod. Ugye erre ilyen nagyon nehéz frappás választ adni, vagy olyan választ lehet adni, ami ugye még következő problémát generálja, mert nyilván nem kerek egész mondatokban magyarázza el, hogy miért csinálja ezt, azért csinálja, mert ehhez van kedve, és hogy ez a mit érdemel az a bűnös, meg hogy mit érdemelsz ezek után helyett, hogyha azt a kérdést, vagy azt a gondolatot próbáljuk beültetni a saját agyunkba, és átadni neki, hogy szeretnénk kideríteni azt, hogy mi történt, és vajon ez kit hogyan érintett, akkor már egy picivel közelebb vagyunk ahhoz, hogy még ne szaladjon el, ne szóljon be, de képes legyen beszélni arról, hogy mi történt, mert hogy mindenkinek megvan a saját történése, ahogy a felnőttek között is. Tehát, hogy valaki valamit tesz, nem? És akkor én gondolok erről valamit, hogy hát akkor ez most egy elképesztően bukó dolgot csinált, és ő meg, az ő sztoria meg tök más a fejében. És hogy valahogy ezt a történetet kell, ezt a hidat kell valahogy kialakítani a szülőnek, hogy mondja el, hogy mi történt, mondja el, hogy ő hogy érezte, hogy az a másiknak hogy esett, és akkor innen elindulva már talán ki lehet találni valami olyan megoldást, ami mindenkinek jó.
Eleve én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor a feltételezésünk egy elfogult hülyeség, hogy mi úgy gondoljuk, hogy valami rosszat csinált a gyerek, amiért büntetés jár. És például ez a szemlélet, amiről most beszélünk, ez pont arra jó, hogy itt nem csak a kamaszt tanítjuk szerintem arra, hogy mit szabad és mit nem, hanem saját magunkban is egy kicsit súlyozhatjuk, hogy tényleg ez akkora baj, hogy beszólt a tanárnak, vagy intőt hazott haza, vagy... Ez a szemlélet, amiről most beszélgetünk, szerintem arra is jó, hogy a saját álláspontunkat is, vagy nézőpontunkat is egy kicsit finomítsuk, vagy átvizsgáljuk. Mert hogy amikor büntetésről beszélünk, akkor van a fejünkben, a saját fejünkben egy elképzelés, hogy ez szabad, ez nem szabad, ezzel rosszat tesz a kamasz, azzal átlépi a határokat, de hogyha megszólítjuk azt a gyereket, és akkor simán kiderülhet az is, hogy esetleg mi vagyunk túl szigorúak, vagy rugalmatlanok, esetleg kiderül, hogy az a tanár, akinek beszólt, az tényleg köcsög volt, hogy az az intő, az tényleg nem volt jogos, vagy megtudhatjuk tényleg az okát, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett, és hogy simán lehet, hogy a saját álláspontunkat is finomítani tudjuk.
Uh-huh. Igen. Ez nagyon érdekes, mert hogy nagyon sok esetben, amikor büntet az ember, akkor az alapvetően a múltra vonatkozik. Ugye? Tehát, hogy mindig azt mondjuk, hogy már megint ezt csináltad, legutóbb is ez történt, és nem tanultál belőle, és nem érzed a felelősségedet. És hogy az a tök jó ebben a gondolkodásban, hogy még a büntetés a múltra irányul, a resztoratív megközelítés meg nyilván érinti a múltat, hiszen a maga a dolog az ott történt, de úgy kérdez rá, hogy jövő orientált legyen. Tehát, hogy a szégyenből valahogy az együttműködés felé tereli a szót, ami egyáltalán nem lehetetlen.
Erre is csak azt tudom mondani, amit már mondtam, hogy ez szerintem nem csak a büntetésre igaz, hanem ez egy ilyen nagyon-nagyon jó szemlélet ahhoz, ahogy a világhoz hozzáállhatunk, hogy ez a te mindig, bezzeg soha, már megint, tehát ezek az általánosítások. Ez bármiről beszélünk, erre szerintem, mondom, bármiről beszélünk erre,
igen.
Hajlamosak vagyunk, ez most egy jó nagy általánosítás volt, de hogy így pont erről szól ez az egész, hogy innentől kezdve megfoghatatlan a történet, de hogyha jelenre fókuszálunk, illetve a jövőre, hogy oké, ez konkrétan ez és ez történt, a buli volt állunk, és kitörted a szék lábát, vagy tudom, hogy nem te voltál, hanem a barátod volt, de hogy engem ez nem érdekel, akkor nem azt mondom, hogy mert ha házi bulit csinálsz nálunk, akkor mindig valami balhé történik, és mindig ki kell hívni a rendőrséget, vagy kihívják a rendőrséget, és utána 3 napig takarítunk, hanem azt nézzük meg, hogy most éppen ezen a házi bulin kitört a szék lába. Akkor most mit lehet tenni? Nyilván ez egy tök egyszerű történet, csináltasd meg a széklábat.
Igen, tehát ez a jó vászétel.
Ki, keresd meg az asztalos mestert, vagy szereld vissza te magad, vagy keresd, vagy csináltasd meg a haveroddal, nekem mindegy, de azt szeretném, hogy amikor hétvégén hozzám jönnek a vendégeim, akkor le tudjam őket ültetni abba a fotelba.
Uh-huh, igen, ez egy tök jó példa volt erre a szemléletmódra. És tulajdonképpen ez...
Ez nemrég történt nálunk.
Igen. Igen. Ugye a másik, ami nagyon sokszor felmerül, hogy nem mond igazat, és akkor azért megbüntetjük, mert azt mondjuk, hogy jó, már megint hazudtál, mert megint nem mondtál igazat, miközben itt aztán különösen érdemes azon elmélázni közösen, hogy vajon miért fordul elő ez nagyon sokszor, hogy nem mond igazat. Nyilván ebben egy csomó dolgot le kell szedni, mert a kamasz nyilván nem mond igazat egy csomó dologban, mert egyébként meg miért mondaná igazat? Hát most miért kell mindent elmondani? Nem kell mindent
Hát szerintem
elmondani a
aközött,
szülőnek.
hogy mindent elmond, meg nem mond igazat, azért nagy különbség van. Szerintem akkor nem mond igazat, hogyha elvárjuk tőle, hogy mindent elmondjon nekünk. Másrészt lehet, hogy ebbe én naív vagyok, de én úgy gondolom, hogy egy kamasz nem hazudik feltétlenül, vagy ez nincs benne az alap működésében. Az benne van, hogy nem rak rendet a szobájában, de az, hogy ő hazudik,
Nem, az a
látom,
baj, hogy a
ezzel azt mondom, te
hazugság.
nem értesz egyet.
Nem, nem,
Én
nem.
nem hiszem, hogy feltétlenül
Én
hazudik egy
abszolút egyet
kamasz.
értek. Szerintem hazugság, meg füllentés, meg hazugság között van különbség. Tehát én azt gondolom, hogy nem úgy defaultból hazudik egy kamasz, hogy folyamatosan hazudik, és nincs egy igaz mondata sem, de biztos, hogy vannak olyan füllentések, ami nem olyan horderejű, hogyha még rá is jön
Igen.
az ember, akkor persze rákérdez, hogy miért mondtad azt, hogy végig voltál az edzésen, miközben fél órával ezelőtt eljöttél, vagy nem, ilyenek, mert beszélgetni volt kedved ugye a barátaiddal, vagy késtél fél órát, és ilyenek. Tehát, hogy szerintem ezek így nem feltétlenül mondja meg azonnal. Másképp az, hogy nyilván a szülő elgondolkodik azon, hogy miért nem meri a gyerek elmondani ezt
Igen,
neki.
amikor velem ilyen történt, akkor, vagy történik, hogy rájövök, hogy a gyerekem mondjuk pont ilyenbe füllent, hogy is volt edzésem, akkor én mindig nagyon-nagyon összetörök, és arra gondolok, hogy tényleg ilyen vadállat vagyok, hogy ezt így nem lehet nekem elmondani. Én ezért így szerintem sose büntetném meg a gyerekemet, de lehet, hogy én ilyen önmarcangoló típus vagyok.
Nem,
Mert
én is alapvetően azon gondolkodom, hogy lehet az, hogy egy ilyen dolgot nem lehet elmondania, csak én azt értem ez alatt, hogy egy kamasz, ez valahogy bele van kódolva, de persze tényleg ez ilyen nagyon szubjektív dolog, hogy ő bizonyos helyzetekre azt mondja, hogy inkább nem akar belebonyolódni ebbe a fél órás késésbe, hanem azt mondja, hogy ott volt és kész. Tehát, hogy míg mondjuk felnőttként simán bevállalom azt, hogy késtek egy megbeszélésről, és azt mondja, hogy igen, elkéstem, elnézést, dolgom volt.
Szerint
Tehát,
én
hogy...
ezzel így rohadtul nem értek egyet, mert szerintem pont, hogy a felnőttek ilyenekbe tökre szeretnek simítani.
Én
Mert
most
te
magamról
magadról
beszélek,
beszélsz, én meg
igen.
általánosítok, és nem magamról beszélek. Jó, de magamról beszélek. Nekem például ez egy ilyen, én ezt így felnőtt koromban tanultam meg, én kamaszkoromban például sokkal őszintébben bevállaltam
Tényleg?
ezeket a dolgokat, és felnőtt koromban kezdtem el sunyogni, és hogy én ezt ilyen felnőtt fejjel egy pár éve kezdtem el intenzíven gyakorolni, hogy azt
Tényleg?
is, hogyha elkéstem, akkor ne azt mondjam, hogy ja, Istenem, dugó volt, hanem azért késtem el, mert késve indultam, vagy nem bírtam kikelni az ágyból. Tehát, hogy szerintem ez, én ezt nem gondolom, hogy kamasz specifikus dolog lenne, de lehet, hogy igazad van. Viszont ha már ideig jutottunk, hogy akkor felnőttként sunnyogunk, vagy nem sunnyogunk, szerintem ez is valahogy kapcsolódik a büntetés témaköréhez, hogy például ilyen esetben szerintem, hogyha kamasz azt látja, hogy én is elmondom az igazat, és vállalom a felelősséget, akkor ez a mintázat épül bele a kis agyába, meg erkölcsi rendszerébe, hogy el lehet mondani
Igen, pontosan.
dolgokat.
Pontosan, abszolút egyetértek ezzel, és az is lehet, hogy büntetés nélkül beszélgetünk arról, hogy miért nem mondott igazat, vagy miért történt, vagy mondjuk miért nem mondta meg, hogy egyes kapott matekból. Na, tehát például ez is, tehát hogy büntetés, amikor kiderül büntetés nélkül, erről elkezdünk beszélgetni, meghallgatjuk az ő sérelmei, meg a történetet meghallgatjuk, hogy ez tulajdonképpen milyen kontextusban történt ez az egész rossz dolog, akkor már egy más gondolatmenet van mindkettőnk fejében, amiről elkezdünk beszélgetni, amiről tulajdonképpen most szólt ez a mai fél óra, hogy erről a restauratív gyakorlatról is azért szajkozom ezt ennyire, mert nagyon jó lenne, hogyha aki hallgatja, az ki tudná próbálni a való életbe, a saját életébe, tehát hogy van ennek néhány ilyen praktikája, amiről most egy kicsit beszéltünk, tehát, hogy meghallgatom a történetét, és hogy segítséggel rájönnek, hogy mi volt a saját részük ebben az egész sztoriban, mi múlik rajtuk ezen túl, mi az, amit máshogy fog csinálni, és amikor kialakul az érzés bennük, hogy maga a cselekedet kapcsán a kontroll visszakerült a kezükbe, ez az, amikor visszaadni a problémát a tulajdonosának, akkor igenis képessé válnak arra, hogy változtassanak legközelebb, és hogy felelősséget vállaljanak. Tehát valami ilyesmi íve lenne ennek az egész szemléletmódnak.
Hát meg így most, ahogy ezt mondod, még az utolsó gondolat jutott eszembe, hogy ez már egy mekkora megkönnyebbülés mondjuk a kamaszunknak, hogy amikor nem mondja el az egyes, de kiderül az egyes, vagy a sunyítás, és hogy nem leharapjuk a fejét, meg nem leszünk állatok, hanem egész egyszerűen ezt a szemléletet képviseljük. Milyen? Akár még kellemesen is csalódhatnak bennünk, hogy nem is annyira szar fej az anyánk. Úgyhogy szerintem már saját magunk miatt is ezt érdemes gyakorolni. Ez most kicsit viccesnek gondoltam, de hogy így valójában szerintem tök komoly.
Igen. Igen, egyébként ez tök érdekes, hogy mondod, záró gondolat, hogy mostanában azt veszem észre magamon, hogy sokszor ezeknél a beszélgetéseknél én ugyanolyan fontos szereplője vagyok a kettőnk közötti beszélgetésnek, mert mondjuk a gyerekkel, vagy a valamelyik kamasz gyerekemmel, mint ő. Tehát, hogy bennem ez, tehát ugyanez, amit te mondasz, tehát, hogy eddig, meg amíg kis gyerek volt, mindig arra gondoltam, hogy ez neki jó, és akkor én azért teszem, hogy nyilván, hogy ő fejlődjön, vagy olyan gyerekkora legyen. Nem gondoltam ezt így át ilyen tudatosan, de mindig az volt, és hogy most azt veszem észre, hogy én ugyanolyan fontos vagyok, hogy hogyan tudom képviselni az érdekeimet, hogyan tudom azokat a gondolatokat átadni, ami nekem fontos, és hogy ő hogyan tud nekem visszajelezni. Tehát, hogy ezért nagyon érdekes.
Egyenrangú félként vagy benne, és hogy te is fejlődsz általa. És talán nem is, mert most is úgy közelítettük meg, hogy a kamaszt csiszoljuk egy kicsit, de hogy szerintem ebben a szemléletben az is benne van, hogy mind a ketten alakulunk, és együtt alakulunk. Így van. Remélhetőleg jó irányba.
Igen. Ez volt a Hallgass ránk, az Anyapara podcast csatornájának legfrissebb adása a büntetésről. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!